Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Az eredetileg meghirdetettnél nagyobb helyen, az Akvárium Klubban tartják meg Triki június 9-i budapesti koncertjét, közölte a szervező Live Nation. A világhírű brit trip-hop rapper, producer fellépése két hónappal az esemény előtt már teltházas lett, és ezért döntöttek úgy, hogy az A38 hajó helyett az Akvárium Klubban lesz az esemény. Az 58 éves Triki Bristolban született és nőtt fel. Nehéz gyerekkorában a zene jelentette a menekülést. Először a Wild Bunch Band kezdte, ebből nőtt ki később a Massive Attack, amelynek 1988 és 95 között volt a tagja. Szóló előadóként 1995-ben jelentette meg debütáló albumát, amely a brit lista harmadik helyéig kúszott. Triki a kezdetektől a bristoli underground színtér egyik meghatározó alakja, a trip-hop zenei műfaj egyik úttörője volt. Dalait múltja miatt gyakran lengi be, egyfajta sötét atmoszféra. Eddig 14 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbit 2020-ban, Fall to Pieces címmel. Karrierje során olyan művészekkel alkotott együtt, mint Terry Hall, Björk, Alanis Morissette, Grace Jones vagy PJ Harvey. David Bowie is a rajongói közé tartozott. A közlemény szerint a május 10-én az Egyesült Királyságban induló idei turnéjára repertoárjának merész újragondolását tervezi.
Fesztivál.
Stand-upokkal érkezik a Roma Hősök Fesztivál. Rengeteg humorral, zenével, színházzal zajlik május 5-e és 9-e között a 8. Roma Hősök nemzetközi színházi fesztivál, amely idén több helyszínen valósul meg. Az állandó társszervező, idén is az 5-10 művelődési ház, majd az utolsó két napon a Ferencvárosi Pince Színházban folytatódnak a programok. Mindkét helyszínen különleges stand-up, illetve monodráma előadás sokkal, kiállítással, performanszal és zenei programokkal, valamint közönség találkozókkal várják az érdeklődőket. A két helyszínen brit, német, olasz, román, valamint hazai roma és traveler előadók lépnek színpadra. Saját történeteiken keresztül traumáikat és örömeiket osztják meg, miközben közös világunk fontos kérdéseit is felvetik. A produkciók nem kérnek engedélyt arra, hogy kimondják azt, amit sokan inkább elhallgatnak. A személyes történetek igazak, épp ezért felszabadítóak. Több mint tucatnyi európai roma színházi alkotó stand-up produkciókon és szatirikus monodrámákon keresztül nevettet meg minket, miközben saját magukról vallanak és görbetükröt mutatnak a világról, amelyben élünk. A fesztivál szervezői hisznek benne, hogyha szembe merünk nézni a nehézségeinkkel, beszélni is merünk róluk, sőt még viccelni is, az fontos lépés azok áthidalása felé.
Koncert.
Különleges lemezfelvétellel egybekötött hangversenyt rendeznek április 30-án este az Olasz Kultúrintézet dísztermében, ahol Bogányi Gergely zongoraművész és a MÁV szimfonikus zenekar lép közönség elé. Az est karmestere Zsíros Levente. A koncert műsorának első felében Johannes Brahms monumentális D-moll zongora versenye hangzik el, amely a romantikus repertoár egyik legmélyebb és legszenvedélyesebb alkotása, közölték a szervezők. A mű egyszerre drámai és lírai, a zongora és a zenekar párbeszéde nem virtuós csillogásra, hanem belső küzdelmek és érzelmi vívódások kifejezésére épül. Brahms fiatalon írta a darabot, de már megmutatkozott érett, filozofikus hangja és rendkívüli forma érzéke. Az est második felében egy kortárs magyar alkotás, Bogányi Gergely Szent Filoména legendája című műve szólal meg, amelynek lemezfelvétele is lesz a koncert. A 7 tételből álló kompozíció egy megrendítő történetet dolgoz fel. A korfui királylányból lett vértanú Szent Filoména életét.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Andrássy kastély, Tiszadob. Andrássy Gyula. A Tisza mentén álló kastély első pillantásra inkább egy francia mesevilág díszletének tűnhet. A historizáló épületet az Andrássy család építette a 19. század végén, Érdekessége, hogy a négy évszaknak megfelelően négy bejárata, a hónapokhoz, hetekhez és napokhoz igazítva 12 tornya, 52 szobája és 365 ablaka van. A varázslatos kastély idősebb gróf Andrássy Gyula elképzelései alapján épült. A gróf Magyarország miniszterelnökeként és később az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztereként is jelentős szerepet játszott Európa diplomáciájában. Halála után az épület fiára, Andrássy Gyulára maradt, akinek a különleges parkot köszönhetjük. Az ifjabb gróf befejezte a kastély építését, és ő formálta véglegessé a romantikus angol és francia parkot is. A kastély a család fénykorában központi hely lett, Andrássy Katinka is itt született, ő később Károly Mihály feleségeként vált ismerté. Az épület sorsát az 1918-as fosztogatás törte meg, majd a 20. század viharai után állami kézbe került, és csak a közelmúltban nyerte vissza a régi pompáját. Gödöllői királyi kastély, Gödöllő, Erzsébet királyné. Magyarország egyik legnagyobb barokk épülete a kiegyezés után került első Ferenc József és Erzsébet királyné tulajdonába. A rezidenciát a magyar állam koronázási ajándékként adta a királyi párnak 1867-ben. Így vált Sziszi egyik legkedveltebb tartózkodási helyévé. A kastély különösen közel állt az uralkodóné szívéhez. Gyakran időzött Gödöllőn, ahol szívesen töltötte idejét többek között lovaglással. A 19. század második felében az udvari élet fontos központjává vált, miközben a királyné számára nyugodtabb menedéket jelentette a bécsi protokoll kötelezettségei elől. Gödöllőn élete során több mint 7 évet töltött, így a hely a Sziszi kultusz egyik legfontosabb hazai központjává vált. Károlyi kastély, Füzérradvány, Károlyi Ede. A Zempléni-hegység erdejének közelében álló kastély az arisztokrácia és a romantika korának csodás lenyomata. A 19. század közepén átépített rezidencia Károlyi Ede birtokközpontja volt. A politikai és gazdasági életben is aktív főúr olyan épületet alakított ki, amely egyszerre volt alkalmas nagyszabású események számára és szállásnak is. A kastélyt körülvevő hatalmas angol park ma is különleges hangulatot ad a birtoknak. A munkálatokhoz pedig Ybl Miklós közreműködését kérte, így jött létre a reprezentatív, U-alaprajzú épület. A 19. század végére a birtokot kiterjedt, tájképi stílusú park vette körül, amely európai léptékben is jelentősnek számított. A későbbiekben tovább alakultak a kastély terei, így a kastélynak szinte múzeumszerű belső terei lettek. A 20. század elején a rezidencia luxus szállóként is működött, majd az államosítás után kórház és szanatórium lett. A közelmúlt felújításainak köszönhetően ma ismét látogatható, és a Károlyi család egykori világát idézi meg.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Lámpavas és harisnya tű, Bartal Tamás detektív regénye a 19. század második felében játszódik, a szerző ezúttal a kiegyezést követő időszakba viszi az olvasóit, amikor labilis politikai viszonyok uralkodtak Magyarországon, és az alvilág és a hatalom összefonódott. Miközben két bűneset után nyomozza a korábbi regényekből ismert Herczen Vilmos, megismerjük a monarchia beli szórakozóhelyek és bordélyok füllett világát, valamint a politika korrupcióra épülő rendszerét is. Herczennek ki kell derítenie, mi történt a milliómos háztulajdonossal, Erni Györggyel, vajon kinek állhatott ő útjában. Ugyanakkor egy borzalmas sorozatgyilkosság is nyomasztja, és egyáltalán nem halad az ügyben egy ideig. A regény születéséről és műfajáról kérdezem most Bartal Tamást.
Én el szoktam mondani, hogy én dramatizált true crime-ot írok, ráadásul történelmi true crime-ot, vagyis valós bűncselekményeket dolgozok fel. Nem doku jelleggel, hanem ugye dramatizált jelleggel, tehát kiszínezve, fikciót is belekeverve a történetben. Tehát maga ugye a bűncselekmény, meg a nyomozás több szálon fut, mert egy 1840-ben elkövetett bűncselekménynek ugye az árnya ugye nagyon hosszú, és 1875-ben oldódik meg 35 évvel később, ahol egyébként magának a könyvnek a jelen ideje van, csak egy kis kitekintés van az elején meg a végén vissza a múltba. Tehát 1875-ben vagyunk, amikor a magyar politika nagy változás alatt áll, már a kiegyezés megtörtént, a monarchia időszakát éljük, és a Deák párt, ami addig uralkodik, az szétesik, és Tisza Kálmán átveszi az uralmat. És Tisza Kálmán arról volt híres, hogy Mikszáth Kálmán nagyon sokszor ostorozta őt, aki egyébként szintén országgyűlési képviselő volt, hogy mennyire összeolvadt a politikai hatalom a Tisza Kálmán féle kormányszervezet, ami 15 évig állt fent, egyébként abban az időszakban meg nagyon sokáig egyedülálló módon. Hosszú kormányfősége volt Tisza Kálmánnak, tehát hogy ő nagyon összefonódott Tajszelekkel, aki a pesti rendőr kapitány volt, egy nagyon jelentős figura, aki közel 30 évig határozta meg úgymond a magyar rendőrségnek a világát, és hát róla azért köztudott volt, megírták az újságban. Nem is nagyon volt az titkolva, hogy ő mennyire együttműködik az alvilággal. Tehát lényegében a bűnözést úgy korlátozza, vagy tartja kordában, hogy nagyrészt szervezett keretek között ő azt így igazából a befolyása alatt tartja, és hát az ő társa volt ebben egy olyan személy, aki ennek a regénynek egy fontos nő alakja, a Rejh Fáni, aki egy prostituáltból vált egy nagyon fontos madammá, és utána pedig egyfajta first lady-vé is a magyar politikában.
Amilyen képet festesz Budapestről ezekben a 70-es években, az szerintem biztos, hogy meglepi az olvasót, hogy ennyi mulató, ennyi éjszakai bár, ennyi lebúj, vagy tényleg utcalányoknak fönntartott hely volt.
Megmondom őszintén, hogy engem is meglepett, hogy a pesti alvilág az egy milyen virulens világ volt akkor, tehát egyfajta pezsgés volt benne, és ne felejtsük el, hogy a Zengeránynak, Dalcsarnoknak nevezett mindenféle szórakozó helyek dugig voltak minden este, és ott az ország meg a város színejava ott volt, tehát Andrássy külügyminiszter, amikor bevonult valamelyik bordébe, akkor ugye az Andrássy indulót elkezdték játszani az ő tiszteletére, tehát tényleg Tisza Kálmántól kezdve mindenki megfordult ezekben. Tehát akkor ez egyfajta, hogy fogalmazzak, az akkori klubélet, az akkori celebvilág, az lényegében ott találkozott a politikai élettel, az üzleti élettel. Tehát nem nagyon tudunk olyat mondani, aki ott ne jelent volna meg.
A lánykereskedelem sem annyira köztudott.
Ez egy nagyon komoly iparág volt akkor. Ugye ez az az időszak, amikor Pest egyrésztről nem sokára egyesül Budával és Óbudával, és létrejön Budapest, másrésztről pedig egy modern nagyvárossá kezd alakulni, ez a különböző kisebb kerületekre szabdalt, vagy azokból létre jövő nagyváros, és hát nagyon sokan jöttek fel, ugye a boldogulás reményében fiatal lányok, akár ígértek nekik mindenféle jobbállást, szerintem ilyenről ma is hallunk, tehát ebből a szempontból a világ nem változott. A lánykereskedelem, amikor valakit behúznak, úgymond a csőbe egy jobb élet, vagy egy jobbállás reményével, és ugyanott köt ki. És ami igazán szomorú, és megtudtam a korabeli helyzetet leíró újságcikkekből, hogy nagyon gyakran előfordult az, hogy mivel az alvilág feje bizonyos szempontból a rendőr kapitány volt, ezért az ő szervezésében a rendőrök éjszakánként különböző, akár valamiféle összejövetől hazafele tartó lányokat összefogdostak, ők nem voltak prostituáltak, majd elzárták őket néhány napra, és nyilvánvalóan az alatt rákényszerítették őket arra, hogy mondják azt, hogy ők prostituáltak, és innentől kezdve őket azonnal kiközvetítették egy bordénak, ahonnan nyilvánvalóan ezért fizetséget kaptak. Tehát egy ilyen nagyon rafináltan kialakított rendszer működött a rendőrségen belül, a lánykereskedelem részeként.
Itt lenne érdemes erről a madamról beszélni. Ő vonzza tulajdonképpen a vendégeket, és egyébként az üzletet is ő viszi, tehát hogy ebben is tehetséges, és aztán pedig megtalálja azt az utat, ahogyan ő politikai befolyásra, sőt az egész városban üzleti befolyásra tehet szert. Tehát hogy kitalálja, hogy hogyan tudja ő sakban tartani, vagy lebontani a konkurenciát.
Az ő története az teljes mértékben igaz. Megírták többször több helyen, én egy egész részletes életrajzot találtam vele kapcsolatban. Amik a regénybe megjelennek, azok megtörténtek. És aki olvasta a korábbi könyveimet, az tudja, hogy nálam mindig van egy erős nő alak, és ebben a regényben a Rejh Fáni, ő egy komplex figura. Én szeretem ezt a figurát. Nyilván egy negatív fejlődés történeten megy végig, de aki figyelmesen olvassa a könyvet, az látja, hogy ennek a nőnek, ennek megvan a lágy oldala, megvan az az oldala, amikor képes gesztusokat gyakorolni, akár képes jót is tenni. Egyébként a legjobb forrásanyag ebből a korból, itt most az Erni féle gyilkossággal, aki ugye egy pesti milliómos volt, és ő az egyik szál az ő gyilkosságának a felderítése, az olyan szinten dokumentált, hogy az ügynek az ügyészségi nyomozója megírta lényegében a kihallgatási jegyzőkönyvet majdnem szó szerint beletéve egy ilyen 400 oldalas könyvbe. Tehát rengeteg forrásanyagon volt a bűncselekmény egyik szálának a megírásához. A másik, ami pedig egy óriási forrásanyagot jelentett, az akkori sajtó, amit ugye ma már ugye digitalizált formában az interneten is meg lehet tekinteni. Ez egy olyan regény, amiben egyébként sok kis apró történet is benne van elbújtatva. És azt tudni kell, hogy az egyik szál, amit 1840-ben teszek, az például egy 20. századi eset, amit visszahelyeztem egy 100 évvel korábbra. Egyébként egy olyan eset, ami rettenetes, mert egy gyerekkel történik. Konkrétan maga az a körülmény, ahogy ez az egész történt, azt áthelyeztem, de tehát ilyen esetek történtek folyamatosan, hiszen az akkori újság cikkekből áthúzva állt össze egy szállá.
Korábbi regényeidben is kedvence lehetett az olvasóknak Hercen.
Igen, Hercen Vilmos egy nyomozó, egy tapasztalt, sok mindenen átment detektív, aki az akkori színvonalon egy modern nyomozó, de lássuk be, hogy abban az időszakban, amikor ő élt, nem sok nyomozási technika volt még, lényegében akkor találták ki a modern bűnüldözési módszereket, nem volt DNS. Még a új lenyomatot sem nagyon vezették be. Például az első rendőrkutya az megjelenik a regényben, annak az alkalmazása. Ekkoriban kezdték el azt, hogy fényképes bizonyítékokat fényképpen rögzítik mondjuk a büntet helyszínét, meg ugye az áldozatnak az állapotát. Korboncnok fogalma is akkor kezd teret nyerni. Tehát egy ilyen átalakuló világ, és ő ennek a világnak, ennek a egyre modernebbé váló bűnüldözésnek a szerintem egy eklatáns alakja. És hát ő leginkább egyébként, amire ő támaszkodik, az a józanész.
Lámpavas és Harisnyatű. Bartal Tamással beszélgettem a regényéről, a könyv a Múltkor Kulturális Alapítvány gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.